Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elkezdődött a reformátusok szárszói konferenciája Balaton-Szárszón, ahol az augusztus 13-a és 16-a között zajló találkozó résztvevői a mesterséges intelligencia és a digitalizáció hatásait vizsgálják. A Solideo Gloria családi hotel és konferencia központban rendezett eseményen azt kutatják, miként alakul át az egyházi szolgálat, az oktatás és a mindennapi élet, valamint hol húzódnak a felelős használat határai. A nyitónapon Hajdú Zoltán Levente áhítata után Csáki Hatalovics Gyula Balázs tartott előadást a modern technológia és az egyház kapcsolatáról. A programban pódiumbeszélgetések, szakmai előadások, valamint Szalóki Ági, Ávéd János és Tóth István koncertje is szerepel. A péntek és szombati napon a lelkipásztori szolgálatban való alkalmazást, a fiatalok kijelző használatát, valamint az etikai és jogi kérdéseket vitatják meg. A Károli Gáspár Református Egyetem idén kiemelt szakmai partnerként vesz részt a rendezvényen. A négy napos tanácskozás vasárnap úrvacsorás istentisztelettel és Steinbach József református püspök a zsinat lelkészi elnökének ige hirdetésével zárul a helyi református templomban. Pakson tájékozódhatnak a parlamenti pártok elnökei a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról, miután Magyar Péter miniszterelnök a helyszínre hívta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzéséből kiderül, hogy szombaton 10 órakor tájékoztatja a pártok politikusait az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást, olvasható a bejegyzésben. Társadalmi szemléletváltást sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladék lerakás megelőzése érdekében. Gajdos László Facebook bejegyzésében rámutatott, hogy az erdőkben hagyott szemét felszámolása óriási feladatot jelent az erdőgazdaságoknak. Kifejtette, hogy az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben csaknem 13 ezer tonna illegális hulladékot gyűjtöttek össze. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés. Azt is hozzátette, hogy az erdészek elkötelezettsége mellett valódi szemléletváltásra is szükség van ezen a területen. Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az Integritás Hatóság. A nyilvánosan hozzáférhető adatbázis célja a visszaélések megelőzése és a közbeszerzések tisztaságának megteremtése. Az intézkedés az uniós támogatások újraindításához is nélkülözhetetlen, és szigorúan szűri az érintett cégeket. A szabályozás lehetőséget biztosít az öntisztázásra is azon szereplők számára, akik igazolják megbízhatóságuk helyreállítását. Sikeres eljárás esetén a gazdasági szereplők mentesülhetnek a nyilvántartásba vétel alól, vagy törölhetők abból. A Cagliers elemzése szerint a politikai bizonytalanság mérséklődése és a javuló finanszírozási feltételek miatt fokozatosan élénkülhet a magyar ingatlan befektetési piac a következő 12-24 hónapban. Idén az első fél évben a kereskedelmi ingatlan befektetési volumen elérte a 610 millió eurót, ami 26,7%-os éves növekedést jelent. A forgalom zömét, 74%-át hazai vevők adták, a legkeresettebb szegmens pedig az irodapiac volt. A régiós összehasonlításban Magyarország a harmadik helyre lépett vissza 6,1 milliárd eurós forgalommal. A budapesti irodapiacon a stabilizálódás jelei látszanak, az üresedési ráta valamivel több mint 12%-ra mérséklődött. A kiskereskedelmi szektort a reálbérek kiemelkedő növekedése és az alacsony infláció támogatta az év első felében. Súlyos erdőtűz pusztít a dél-horvátországi Omis közelében, ahol a lángok csütörtök este óta lakóházakra is átterjedtek. Péntekig 36 ember sérült meg, közülük heten életveszélyes állapotban vannak, főként égési sérüléseket, füstmérgezést szenvedtek. A térségből mintegy 1000 helyit és turistát menekítettek ki, a hatóságok pedig több településen is befogadó központokat nyitottak a rászorulóknak. Biztonságban vannak a dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok, a külügyminiszter pénteki közlése szerint. Orbán Anita kiemelte, hogy folyamatos kapcsolatban állnak a horvátországi magyar konzuli szolgálattal és a hatóságokkal a magyar állampolgárok biztonsága érdekében. A térségben lévő magyarokat arra kérték, hogy kövessék a horvát hatóságok utasításait.
Az időjárásról.
Visszatér a kánikula a hétvégére. A nagy részt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották.
I could stand here and try to tell you I found my way here on my own, brought to life this heart of stone, made up my own mind, change my own life, working my own way to good, as if anybody could. But the truth is I've been broken since my very first breath. And the truth is I've been wandering since my very first death. I know the only reason I can stand here unashamed, it's not because I'm worthy, it's all because of mercy. There's no way that I could earn it. Praise God, my debt is paid. It's not because I'm worthy. It's all because of mercy. It's all because of mercy. I still remember the day he found 6 feet under all my shame, I heard him call me out by name. Hallelujah, the cross is spoken. Jesus, my Savior, bled and died to bring this dead man back to life. It's not because I'm worthy, it's all because of mercy. There's no way that I could earn it. Praise God, my debt is paid. It's not because I'm worthy, it's all because of mercy.
Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
Az Európa Rádió látogató című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, az idén 20 éves Magyar Református Szeretett Szolgálat Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampányával több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. Műsorunk első részében Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk ezzel kapcsolatban. Ezt követően pedig Ferenc Józseffel, a Bükzsérci Református Egyházközség lelkipásztorával hallhatnak beszélgetést. 2026 a Magyarországi Református Egyházban az imádság éve. Ehhez kapcsolódóan beszélgetünk mai nagy tiszteletű úrral. Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.
Kedves hallgatóink, a Magyar Református Szeretett Szolgálat Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampányával több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. Ugye 2026-ban is elindult már ez az adománygyűjtés, itt a korábbi évekhez hasonlóan, és itt az aktualitásokról Dobis Lucski Zsófia, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője számol be nekünk a következő percekben, akit tisztelettel köszöntök műsorunkban, áldás békesség.
Áldás békesség, köszönöm a lehetőséget, és szeretettel köszöntöm, üdvözlöm én is a hallgatókat.
Ugye a támogatás többféleképpen is eljutatható a szervezethez, különböző lehetőségek vannak, illetve voltak, hiszen augusztus 10-ig gyűjtötték a tárgyi adományokat, de át is adom Önnek a szót, hogy szóljon nekünk, hogy milyen eddigi eredményekről lehet itt beszámolni augusztus közepe táján.
Valóban így van, hogy amikor meghirdettük június utolsó napjaiban az idei tanszergyűjtésünket, akkor még többféle lehetőség rendelkezésre állt. Most azért így, hogy augusztus közepén beszélgetünk, így már a tárgyi adománygyűjtésnek az időszaka az véget ért. Erre azért volt szükség, csak hogy mindenki jobban érthesse és láthassa, hogy hogy is működik ez a folyamat, hogy ugye egész július hónapban és augusztus első hetében, első napjaiban még országszerte fogadtuk az iskolatáskákat, tanszereket, írószereket, valamint az áruházi gyűjtések alkalmával is ilyenkor, hála Istennek, szép számban szokta csatlakozni adományozók a tanszergyűjtésünkhöz, és ott a vásárlásuk során egy-két plusz írószer, toltartót, vagy akár iskolatáskát is belehelyeznek a kosarukba, hogy ezzel segítsék a rászoruló gyerekeket. Ez a pont viszont, amikor a tárgyi adományokat tudjuk fogadni, ezt muszáj ilyenkor augusztus elején, tehát még az augusztus első felében lezárni, hiszen nekünk ugye az a fontos, hogy ennek a hónapnak a végén már át is kell adnunk több mint 1000 gyereknek azt a megtöltött iskolatáskát és azt a tanszercsomagot, amire neki szeptemberben már szüksége lesz. És éppen ezért a tárgyi adománygyűjtéseket mindig azért zárjuk le hamarabb, mert ilyenkor a raktárainkban egy nagyon gyors leltárt tartunk, mi az, ami beérkezett, mi az, ami összegyűlt, és mi az, ami még nagy tételben hiányzik. És így viszont augusztus felén mi elindítunk egy nagy beszerzést az összegyűlt pénzadományoknak köszönhetően, és így akkor a pénzadományokból tudjuk mi magunk megvásárolni azokat a tanszereket, azokat a felszereléseket, amikből nem gyűlt össze elegendő mennyiség. Ezt teszi lehetővé, hogy augusztus utolsó napjaiban megtörténjenek országszerte azok az adományátadások, amelyek valódi segítséget tudnak nyújtani a gyerekeknek és a családoknak. Ja, szintén fontos elmondani, és minden évben felhívjuk erre is a figyelmet, hogy nem csak általános iskolásokat, hanem középiskolásokat is segítünk. Tehát valóban nagyon sok mindenre lehet ilyenkor gondolni, amikor azt mondjuk, hogy tanszergyűjtés, az kisiskolásoknak szükséges, nem tudom, füzeteken, vízfestéken, ecseten és persze iskolatáskán keresztül, egészen ha szinte az érettségizőkre gondolunk, akkor pedig körzők, vonalzó készletek, olyan számológépek, amelyekre szükségük lehet az érettségihez. Tehát nagyon sokfajta termék az, azt akarom csak mindenképp hangsúlyozni, hogy sok mindenre van ilyenkor szükség, és ezért fontos, hogy ennek az adománygyűjtésünknek is, mint szinte minden egyes adománygyűjtésünknek van egy tárgyi és egy pénzbeli támogatási lehetősége, mert így a kettő segíthet abban, hogy valóban mindenkinek úgy tudjunk segíteni, hogy a leginkább úgy érkezzen szeptemberben, hogy semmi se hiányzik, vagy már nagyon-nagyon kevés dolog az, amit a családnak kell megvásárolnia.
És ugye itt a tárgyi dolgoknak még annyi jelentősége van, hogy augusztus 14-én és 15-én még ilyen formában is azért tud segíteni, aki szeretne különböző helyszíneken.
Így van, az áruházi gyűjtések még ezen a hétvégén zárulnak, tehát az irodáinkban ugye augusztus 10-ig fogadtuk országszerte az adományokat, de valóban nagyon sok bevásárló központban, több városban is, még ezekben a napokban, augusztusnak így a második hétvégén tartjuk az áruházi adománygyűjtéseinket. Ha valaki szeretné pontosan megnézni, hogy mik is ezek a helyszínek, akkor a honlapunkon, a jobbadni.hu oldalon megtekinthetőek a dátumok is, és azok a városok, bevásárló központok, ahol most még ezen a hétvégén lehet találkozni zöldpólóban munkatársainkkal, önkénteseinkkel. Így valaki, ha az adott bevásárló központban, az adott áruházban szeretne vásárlásával, tárgyi adománnyal hozzájárulni a tanszergyűjtéséhez, akkor most még ez az utolsó időpont, amikor erre lehetőség nyílik. És innestől kezdve, tehát a jövő héttől már kifejezetten és elsősorban a pénzbeli adománygyűjtés az, ami viszont tovább folytatódik. Nyilvánvalóan a határidők azok adottak, de természetesen, hogyha valaki jövő hét hétfőn felkeresi a szeretetszolgálat irodáját egy iskolatáskával, természetesen nem fogjuk elküldeni. Nekünk viszont muszáj mondanunk egy olyan dátumot, hogy ilyenkor már fel kell mérnünk azt, hogy mi az, ami hiányzik. Ezért van, hogy augusztus első feléig gyűjtjük és fogadjuk a tárgyi adományokat, és addigra döntő többségében az áruházi gyűjtéseket is lezárjuk augusztus 15-ig, és innestől pedig az adományok előkészítésére koncentrálunk, illetve arra a nagy beszerzésre, ami még a hiányzó termékeket biztosítja.
Így még ebben az egy-két napban esetleg mi kerüljön pluszba a kosárba, hogyha ötletet tud adni?
Igazából a legnagyobb hiány nyilvánvalóan az egyik legdrágább tétele, ami a legnagyobb fejtörést okozza a családoknak, az jellemzően az iskolatáska szokott lenni. De amit itt külön a hallgatóknak a szívére helyeznék, hogy ezt már sok éve figyeljük, és ez egy nagyon is általános tendencia, hogy amikor azt mondjuk, hogy tanszergyűjtés és iskolakezdési támogatás, akkor a legtöbb adományozó jellemzően a kisiskolásokra szokott gondolni, és olyan vonalas füzeteket adományoznak, vagy olyan mintás füzeteket, vagy toltartókat, ami leginkább a kicsiknek, a 6-7 éveseknek okozza a legnagyobb örömet. Természetesen ezeket mind tudjuk hasznosítani, hiszen valóban nagyon sok kisiskolást támogatunk, de az a tapasztalat, hogy kevesebben szoktak például a középiskolásokra vagy a felső tagozatosokra gondolni, így külön köszönjük, hogyha valaki ezt is figyelembe veszi, hogy nagyobb diákokat is támogatunk, és ez akár a táskáknál, toltartóknál, füzeteknél is megmutatkozhat, ugye ők már szeretnek például spirálfüzeteket használni, matematika órán szükség lehet számológépre, vonalzókészítve, körzőre, vagy egyéb olyan eszközre, amire a nagyobbaknak lehet szüksége, akár itt gondolhatok tollakra, szövegkiemelőkre. Tehát ezek azok a termékek, amelyekből kevesebb szokott jellemzően gyűlni. Ezért köszönjük, hogyha valaki erre is külön figyelmet fordít, de az biztos, hogy minden adománynak fogunk tudni gazdát találni, hiszen azért több mint 1000 gyerekről beszélünk, és ma, hogyha valaki egy gyereket el akar indítani szeptemberben az iskolában, hát ha a táskát is kell venni, akkor szinte mondhatjuk, hogy legalább egy ilyen 40-50 ezer forinttal lehet számolni, milyen költséget okoz megvenni minden írószert, minden szükséges rajzórához szükséges papírokat, eszközöket, füzeteket, tehát bármi, ami beérkezik hozzánk, biztos vagyok benne, hogy a több mint 1000 gyermek között fogunk találni olyat, aki pont olyan évfolyamot kezd, hogy nagyon is fog örülni ezeknek az adományoknak.
És természetesen mindenki lehetőségeihez képest tud segíteni, vagy segíthet, hogy minden, még a legkisebb adomány is örömet szerezhet, vagy gyermeknek, egy családnak segítséget jelenthet, és ugye a kisebb gyermekek szülőkkel, a családdal együtt járnak ebben az időszakban többnyire beszerezni ezeket a termékeket saját részre is, a nagyobbak, vagy a család kötelékében, vagy esetleg már önállóan is be tudják szerezni a számukra szükséges dolgokat, és hozzá tudnak ők is járulni ahhoz a segítséghez, hogy amit nem csak a szülők, hanem szülői minta által, ugye a gyermekek is tovább gondolva segíthetik kortársaikat. Ez lelkiekben is sokat jelenthet az adományozónak is.
Ez abszolút, aki bármikor adományozott már életében, az biztosan megtapasztalta már, hogy valóban igaz a Bibliában az a szentírás, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni, és ezt minden adományozó megtapasztalhatja. De valóban, amikor a tanszergyűjtésről beszélünk, akkor fontos azt látni, és egy kicsit jobban belehelyezkedni abba a szerepbe, hogy mit is jelent ezeknek a gyerekeknek a tanszertámogatás. Mert itt, amikor a tanszergyűjtésről beszélünk, talán olyan könnyű elsorolni, hogy iskolatáska, toltartó, írószer, füzet, és csak is a tárgyakat látjuk magunk előtt, de az fontos, hogy amikor a adományozásra gondolunk, vagy a tanszergyűjtésre és a szeretetszolgálatra, mi akkor nem tárgyakat, nem írószereket látunk a lelki szemeink előtt, hanem gyermekeket. És most, ha egy picit belehelyezkedünk ebbe a szerepbe, képzeljünk el magunk elé egy tündéri, 6 éves kisfiú, kislányt, akinek nagyon sok nehézséggel kell megküzdenie a mindennapokban, ez lehet akár anyagi, akár családi nehézség is, nagyon sokféle gyermek van a támogatottak között. De amikor várakozva belép első nap az iskolába, és azt látja, hogy az osztálytársai gyönyörű szép iskolatáskákkal érkeznek, szép mintás füzetekkel, színes ceruzákkal, gazdagon megtöltött toltartókkal, ő pedig ott ül, és lehet, hogy mindössze egy reklámtáskában tudta elhozni az eszközeit, lehet, hogy csak egy apróra elhegyezett ceruza van nála, és nincsen különböző vízfestés, zsírkréta, és bármi egyéb, amire szükség lehet, és lehet, hogy csupán néhány darab füzete van, és az összes tanórán azt fogja használni. Már az első iskolai napján ennek a gyereknek az lesz a benyomása, hogy ő kevesebb a társainál. Azt fogja megtapasztalni, hogy ők nem egyenlők, vagy legalábbis nem ugyanonnan indulnak. És azért legyünk őszinték, egy iskolai közösségben kisgyerekek között a túlfolódás, az, hogy ezt a többiek is észreveszik, szóvá teszik, ez sajnos nagyon gyakran előfordul. És amikor egy ilyen lelki állapotba kerül egy kicsi 6-7 éves gyerek, aki önhibáján kívül, de már is azt tapasztalja meg, hogy nem ugyanott tart, és nem ugyanonnan indul az iskolában, mint ahogy a többiek, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy utána nem lesz kedve menni iskolába. Ne csodálkozzunk azon, hogy nem szívesen lép be az osztályterembe. És már ha ez az érzés kialakul, ez megmutatkozhat abban is, hogy nem lesz olyan szorgalmas, nincs kedve semmihez, ami az iskolához kötődik, és már is apró lépésekkel, de kezdetét veheti az a folyamat, ami később aztán a lemorzsolódáshoz, a tanulmányokban a lemaradáshoz vezethet, majd később akár az iskola kerüléshez is. És éppen ezért az a címe a mi tanszergyűjtésünknek, hogy radírozzuk ki a különbségeket, mert mi ezeket a különbségeket szeretnénk kiradírozni. Hogyha már csak annyit megtehetünk ezekért a nehéz helyzetű gyermekekért, hogy azt tapasztalják meg, hogy szeptember elején, hogy bizony az eszközeinkben egyformák vagyunk. Nekem is megvan mindenem, amire szükségem van a tanulmányaimhoz, már is az ad számukra egy olyan önbizalmat, egy olyan jó érzést, hogy igen, szép füzetem van, szép a toltartom, szeretek írni, szeretek odafigyelni órán. És ez azért fontos, mert a nehéz helyzetű gyermekeknek pontosan az oktatás, a tanulás lehet egy olyan kiugrási lehetőség, ami megalapozhatja azt, hogy változtassanak a sorsukon, és akár jobb körülményeket tudjanak majd a jövőben teremteni maguknak. És mindehhez kell a tanszer támogatás. Ugye azt is fontos látni, hogy mi a Magyar Református Szeretetszolgálat nem engedjük el a családoknak és a gyerekeknek a kezét szeptember 1-én. Ez az első lépés, hogy megkapják a tárgyi adományokat, ott vannak az iskolában, rendelkezésre áll minden felszerelésük, lehet kezdeni a tanulmányokat. De fontos megemlíteni, hogy azért az országban több mint 60 településen ott vannak a jelenlétpontjaink, ahol például segítünk a diákoknak tanulási segítő foglalkozásokkal. Vagy például Úzdon van egy közösségi tanulóházunk is. Tehát azokat a gyerekeket, akik valamilyen tantárgyban elakadnak, nehézségekkel küzdenek, ott vannak a munkatársak, vagy például önkéntes mentoraink is vannak, akik segítenek online korrepetálással támogatni a gyerekeket, segíteni őket abban, hogy ne maradjanak le egy-egy tantárgyban, hanem hogyha akár a matematika, vagy akár mondjuk az angol nyelv nehézséget jelent, akkor heti rendszerességgel segítjük őket a felzárkózásban, és ahhoz, hogy minél jobb tanulmányi eredménnyel tudjanak teljesíteni az iskolában. Ez is egy fontos és állandó, rendszeres jelenlét, amit a szeretetszolgálat biztosít, hogy nem csak tárgyi eszközt adunk, hanem valóban a segítségünkre is számíthatnak a gyerekek, hogyha tanulmányukban akadályokba ütköznek, de nincsen arra lehetőségük, hogy magánórákat vegyenek, vagy hogy külön óráknak a díjait finanszírozzák, akkor számíthatnak a szeretetszolgálatra, hogy ahogyan csak tudunk, akár személyesen, akár pedig online, de segítjük őket a tanulmányokban. És ugyancsak egy nagyon szeretett és népszerű programunk, a Nyilasmisi Ösztöndíj program pedig ennek már lehet a folytatásaként is akár tekinteni. Hiszen a Nyilasmisi Ösztöndíj program pontosan azokat a tehetségeket támogatja, akik egy-egy tantárgyban, vagy egy-egy sportágban, vagy művészeti területen kimagasló eredményt mutatnak, nagyon ügyesen teljesítenek, de szociális nehézségekkel küzdenek. Őket akkor segítjük abban a tehetséggondozással, hogy tudják megvalósítani az álmaikat, és azon a területen minél többet, minél jobban tudjanak teljesíteni. Számukra az ösztöndíj program már egy anyagi támogatást is biztosít, ott vannak a szakmai mentorok és a kócsok, akik pedig az önismeretben, önmenedzsmentben is segítik a gyerekeket, illetve egy közösséget is teremt a nyári táborokkal együtt a Nyilasmisi ösztöndíjasoknak a közössége. Tehát több lépcsőfok megtalálható azért itt a gyermekek segítésében. Tehát itt, amikor a tanszertámogatásról és a tanszergyűjtésről beszélünk, az valóban a belépő szint, de talán ez nagyon fontos látnunk, és ezt így komplexen nézni, hogy nem csak ennyiről szól a szeretetszolgálatnak a küldetése, hogy tárgyi adományokat adunk. Ez nagyon fontos, mert az, hogy mindenük meglegyen, ami kell az iskolában, ami kell a tanórákhoz, az a legalapvetőbb, hogy ezt tudjuk minél nagyobb számban biztosítani, de ott van a lehetőség, hogy aki szeretne segítséget kérni akár a tanulásban, vagy akár egy-egy tehetség területen annak a kibontakoztatásában, ebben is számíthatnak a szeretetszolgálatra. És azért így, hogy idén már 20 éves a Magyar Református Szeretetszolgálat, ha visszatekintünk erre az elmúlt 2 évtizedre, már láthatunk olyan gyönyörű történeteket, olyan sorsokat, amikor valóban akár csak egy-egy adománnyal indult el a segítségnyújtás, és mégis valami gyönyörű tudott mindebből kinőni. Pont az egyik kollégám mesélte, Csongrád-Csanád megyében volt egy kisfiú, aki nagyon nehéz anyagi körülmények között érkezett az iskolába első osztályosként, és ugye az osztályfőnökök, a tanárok előrejelezték a szeretetszolgálat számára, hogy kik azok a gyerekek, akiket úgy ismernek, akiknek úgy ismerték meg a családját, hogy jól jönne a támogatás. Mi ezt az első osztályos kisgyereket az első tanítási napján tudtuk megajándékozni egy vadonatúj iskolatáskával, és benne minden szükséges tanszerrel. És utólag a gyereknek a tanítónéni elmesélte, hogy annyira meg volt lepve, annyira nem értette, hogy neki vadidegenek hogy segítettek, és hogy kapott ennyi drága, szép holmit, nem is érti, hogy ez hogy kerülhetett ő hozzá, és a tanítónéniének azt mondta, hogy hát ő azzal tudja ezt meghálalni, hogy ő akkor bizony szorgalmas lesz, és jól fog tanulni. És ez a kisgyerek elindult azon az úton, azóta már több év eltelt, de azóta is kitűnően teljesít az iskolában. És az adta meg neki az első lendületet, hogy kapott egy tárgyi segítséget, az annyi örömmel és annyi önbizalommal eltöltötte, hogy azóta is ötösöket visszahat az iskolából. És ezek azok a fontos löketek, ezek azok a fontos lendületek, amelyek aztán egy gyereket egy új útra tudnak terelni. És ezért fontosak ezek az adománygyűjtések, és hogy valóban ne csak táskát, ne csak füzetet lássunk magunk előtt, hanem gyermeki sorsokat. És ezekben az utakon fontos egyrészt az imádságos háttér, hogy valóban imádságban hordozzuk ezeket a gyerekeket, és hogyha mi Krisztus szeretetét kézzelfoghatóvá tudjuk tenni, és akár ebben is megnyilvánulhat a cselekvő szeretet, hogy egy adománnyal hozzájárulunk ehhez, akkor talán nem is ér el hozzánk mindig az információ. De amikor egy-egy ilyen történetet visszahallunk, hogy mit segített mondjuk egy tanszertámogatás, az mindig lelket üdítő és megerősítő ezeket a történeteket hallani, hogy van értelme az adományozásnak, van értelme a tanszergyűjtésünknek, és bizony nagyon sok erő és nagyon sok kitartás lakozik ezekben a gyerekekben, de kell, hogy ott legyen valaki mellettük, aki fogja a kezüket, és ez lehet akár a Magyar Református Szeretett Szolgálat is.
És mostani beszélgetésünk végén még akkor szóljunk így azokról a formákról, akik konkrétan itt arra dírozzuk ki a különbségeket 2026-os kampányához szeretnének még becsatlakozni, segíteni.
Ha valaki még valóban ezekben a napokban szeretne segíteni, akkor, ugye, ahogy elhangzott, ha ellátogat a szeretetszolgálatunk honlapjára, a jobbadni.hu oldalra, akkor ott még láthatóak, hogy hol vannak ezekben a napokban, ezen a hétvégén áruházi gyűjtéseink, tehát ott akár tárgyi adományozással is lehet csatlakozni a Radírozzuk ki a különbségeket programhoz, de ha valaki távolság vagy időhiány miatt ezt már nem tudja megtenni, akkor egészen augusztus végéig lehet csatlakozni a tanszergyűjtésünkhöz. Egyszerűleges összeggel támogatható az adomány.jobbadni.hu felületen keresztül, valamint itt megtalálható a bankszámlaszámunk is, hogyha valaki a klasszikus átutalást szeretné választani, illetve ha valaki a telefonján felhívja a 1358-as adományvonalat, az automatikusan 500 forint támogatást jelent, és ebben a hónapban minden beérkező hívást a tanszergyűjtésre fordítunk. Így ezeken a módokon egészen nyár végéig lehet még segíteni a tanszergyűjtést, hiszen ezek az összegek teszik lehetővé azt, hogy ami nem érkezett be, azt a következő napokban, hetekben még mi magunk meg tudjuk vásárolni a gyerekeknek.
Kívánom, hogy minél többeknek tudjanak segíteni, és köszönjük szépen a tájékoztatást Dobis Lucski Zsófiának, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjének.
Köszönöm szépen a lehetőséget, áldás békesség!
My God.
támogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkéled segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
Kedves hallgatóink, a Magyarországi Református Egyházban 2026 az imádság éve, ezzel kapcsolatban osztja meg velünk gondolatait, érzéseit, ezzel kapcsolatban beszélgetünk nagy tiszteletű Ferenc Józseffel, a Bükk-Zsérci Református Egyházközség lelkipásztorával, akit tisztelettel, szeretettel köszöntök műsorunkban, áldás békesség.
Áldás békesség, én is nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
Ha egy személyes kérdéssel kezdhetem, akkor nagy tiszteletű úr életében az imának, imádságnak milyen szerepe van?
Úgy gondolom, hogy minden ember önmagára találásához a legjobb út az imádság. Mert miközben imádságban arra gondolunk, hogy most Isten felé fordulunk, Isten mellett találjuk meg azt az embert, akit ő teremtett, hogy mi az én küldetésem a világban, hogy ha elkeseredek, kiégek, megfáradok, akkor mégis visszarángat az életbe, mint Illés prófétát, hogyha túltolom az örömöt, és már mindent rombolok magam körül, annyira boldog vagyok, akkor egy kicsit megnyugtat. Tehát Isten mellett találok önmagamra, mint ember. Ez talán nem is annyira a lelkipásztori imádság, hanem a személyes emberi, hogy ki vagyok én. Nyilván engem lelkésznek alkotott Isten, sok mindent úgy formált, úgy intézett az életemben, hogy lelkipásztor lettem, de közben ember is maradtam, és azt hiszem, hogy elsősorban, amikor imádkozok, akkor én és Isten vagyunk együtt. Nyilván, amikor lelkipásztorként imádkozok akár a gyülekezetben, akkor a többi emberrel való közösségemből mondok Isten felé egy közös imádságot, ami a bükk-zsércieké, a fiataloké, az időseké, akik mi éppen ott vagyunk, tehát akkor egy közösség nevében beszélek, igyekszem megtalálni azt, amit a közösség mondhat Istennek. Tehát a bükk-zsérciek hálásak Istennek azért, hogy ilyen környezetben élhetnek, hogy elérkezett a hosszú tél után a tavasz. Kérjük azt, hogy a terveink, álmaink az Isten akaratával hangulódjanak össze. Dicsérhetjük Istent abban, amiben, ahogy mi őt megismertük, megismerjük, illetve hogyha a gyülekezetben, vagy egy közösségben, egy családban éppen születésnap van, konfirmáció van, akkor ezek a különleges alkalmak nyilván az imádság része, és ezt, hogyha nem is a lelki pásztor, hanem mondjuk az édesapa, vagy az édesanya mondja el, akkor ez a család öröme, vagy egy házasságkötés, illetve nyilván, hogyha gyász van, betegség van, félelem van, aggódás felvételi miatt, akkor ezt is, ugye ez a közösségnek a kérése, vágya Isten felé, vagy éppen a hálája és öröme. Úgyhogy van a közösségi imádság, amihez elsősorban közösség kell egymás között, hogy tényleg értsük, érezzük egymást is, és van a személyes imádság, illetve hát mind a kettőben ott van, hogy Istennel közösségben vagyunk, tehát az Isten felé való teljes nyitottság és bizalom. Szoktam mondani, hogy Isten úgyis mindent tud és mindent lát. Mi mégis megpróbáljuk még az imádságot is ilyen ügyesen megfogalmazni, és úgy jól becsomagolni, de Isten tudja. Tehát ha Isten elé kinyitom a szívem, akkor ez az imádság. Sokszor van, hogy kérünk Istentől. Ugye ez az imádság alapja. Úgy gondoljuk, hogy kérünk tőle dolgokat, de ez nagyon fontos is, mert az életünkben dolgokkal foglalkozunk. Jönnek, mennek örömök, bánatok, szükségünk van eszközökre, viszont eljuthatunk oda, ami mondjuk az emberi kapcsolatokra is igaz lehet, hogy már nem azért vagyok együtt valakivel, mert ezt vagy azt megadja nekem, hanem mert jó vele lenni. Istennel úgy gondolom, hogy jó együtt lenni. Úgyhogy ha imádságban tanácsot kellene adnom valakinek, akkor azt mondanám, hogy próbáld ki, hogy próbálgasd, hogy gyakorold, és találd meg saját magadat, miközben Istennel vagy együtt. Le is szoktam magamról így pattintani ezt, hogy lelkészként majd te imádkozol helyettem. Úgy biztatok mindenkit, hogy próbálgass nyugodtan, mert rosszul imádkozni nem tudsz. Ha kinyitod a szíved Isten előtt, őszintén, akkor ebből jó dolog fog kijönni.
Milyen formában, milyen formákban vihetjük imádsággal Isten elé gondolatainkat, érzéseinket?
Azt hiszem, hogy a határ a csillagos ég, tehát ha imádkozunk, akkor a csillagos ég felé, illetve hát Isten felé fordulunk. Nagyon sok formája van az imádságnak, szavakban is, szavak nélkül is, mozdulatokban is, böjtölésben is lehet imádkozni. Tényleg kezdve a kisgyermekek szülőktől, nagyszülőktől megtanult imádságán, a Úr Jézustól tanult imádságig, illetve a szavak nélküli imádságig. Én azt hiszem, hogy Isten mellett csendben lenni, az egy nagyon-nagyon meggazdagító csend, és akkor nem köt bennünket az, hogy milyen szavakat mondjunk, vagy miért ne, hanem igyekszünk befelé figyelni egyrészt saját magunkra, hogy ki vagyok és kit hozok én Isten elé, és Istenre, aki pedig erre válaszol. Tulajdonképpen ő a kezdeményező, tehát amikor én úgy döntök, hogy most imádkoznék, akkor már ezzel válaszolok arra, hogy Isten fülel rám, odafigyel rám, ott van és kíváncsi rám. Talán a rádió is jó példa erre, hogy azért folytatjuk ezt a beszélgetést, mert van, aki hallgatja a rádiót. Imádságot is azért kezd az ember, mert tudja, érzi, hogy Isten kíváncsi rá és odafigyel rá. Annak ellenére, hogy minden tud rólunk, mégis szeretné, ha én tenném oda magamat Isten elé. És akkor vannak tényleg a gyermeki imádságok, esti imádságok, a templomi imádság, a gyülekezettel való közösségben, halkan csendben, a lelkész vezetésével, vagy tőle függetlenül, vagy amikor együtt mondjuk a mi atyánkot, számomra ez is nagyon fontos, hogy ne csak elhadarjuk ott a hirdetések előtt, hanem együtt imádkozzuk el. A felnőtt személyes imádságai, akár étkezés előtt a családi közösségben, akár tényleg a nap végén személyesen Isten előtt, illetve a mozdulatok. Az én személyes ima életemben olykor a lovaglás válik imádsággá, nem a lóhoz imádkozok, hanem Istenhez, de amikor úgy érzem körülöttem az erdőt, a tájat, a erőt, akkor azt érzem, hogy az Isten kezében vagyok. És soha nincs szavakba öntve, de mégis ezt imádságként élem meg, hiszen nem prédikálok, nem is kérek Istentől semmi konkrétat, hogy most jó legyen a széna, hanem csak úgy vagyok jelen, hogy közben tudom, hogy Isten ott van körülöttem, bennem, mindenütt, és akkor érzem Isten jelenlétét. Nyilván, amikor autót vezetek Miskolcon, akkor ezt annyira nem élem át tudatosan, de vannak ilyen csendes, elcsendesedős alkalmak, lehetőségek, amikor viszont tényleg azt tudom mondani, hogy most imádkozok. Az autóban is velem van Isten, de az imádságra szükség van, hogy legyen ennek egy kerete, egy rendje, hogy na, most ez innentől eddig így imádság, vagy imádság volt. Maga az ámen is egy nagyon jó, hogy akkor imádkoztunk, és nem belealudtam este, hanem elmondtam az Úrnak, hogy vagyok előtte, és ettől megnyugodtam. Úgy van minden, ahogy Isten akarja. Amen.
Több évtizedes eddigi lelkipásztori szolgálata során ezzel kapcsolatban fordultak önhöz kérdéssel, hogy iránymutatást kértek öntől, akár gyermekek, felnőttek az imádkozással, imádsággal kapcsolatban?
Nem mindig ilyen közvetlenül, hogy taníts imádkozni bennünket, hanem inkább úgy, hogy imádkozz helyettem. És erre szoktam inkább azt mondani, hogy jó, hát a templomban nyilván, mint a közösség nevében imádkozok, de hogy téged is meghallgat Isten. Bárhogy sóhajtod, nyöszörgöd el, Isten tudja, hogy te mit hoztál elé. De hogyha konkrét tanácsot kérnének, akkor elmondanám, hogy ha így végigveszi, akár az ujjára szedve, hogy valahogy megszólítod az Urat, mint akivel beszélgetni akarunk. Ha mondjuk a Teremtő Atyát szólítom meg, mint szántóvető, akkor vele beszélek. Ha Isten emberségére van szükségem, aki megérti az én emberi vívódásaimat, lehet, hogy az Úr Jézust szólítom meg. Ha arra van szükségem, hogy a Biblia nehéz részeit megértsem, akkor nyugodtan mondhatom, hogy drága Szentlélek, Isten, adj nekem világosságot. Megszólítás, mint első rész. Aztán bennünk mindig ott van a kérés. Szerintem minden emberben is nem baj az, hogyha kérünk, hiszen adjon úgy is, ha nem kérem. Szükségünk van arra, hogy Isten megadja a mindennapi kenyeret, és ő valóban megadja, felhozza napját jókra és gonoszakra, de sokkal jobb ez, hogyha tudom, hogy tőle kérhetem el, és ő adja meg a mindennapi kenyeret, ami legyen mondjuk a mindennapi emberi kapcsolat, mindennapi mosolyunkat ad meg nekünk ma. Aztán a közbenjárás, hogy ne csak magamért imádkozzak, mert ugye a lobby tevékenység nagyon fontos a mai világban, de nem csak én, vagy mi gyülekezetünk fontos, hanem mások is vannak a világban. Nagyon szeretem azt, amikor a gyerekek, egész kis óvodás gyerekek azt mondják, hogy most már ne csak a testvérekért imádkozzunk, hanem a szomszédnéniért, meg a családtagokért, és mondják, sorolják. A hála, amikor nem csak elveszünk és elfogadunk, és utána megyünk a következő kérésre, hanem meglátjuk azt, hogy Istentől kaptunk valamit. Néha erre várni kell, néha ez nem úgy jön, vagy nem pont az, amit én elképzeltem, de amikor elfogadok valamit Istentől, akkor rájövök, hogy ez a jó, hogy ennek így kell lennie, és ez így teljes. Nagyon jó, amikor ezt felismeri az ember, hogy hú, de jó, hogy nem azt kaptam, amit kértem, és elmondom Istennek, hogy köszönöm, hogy ezt megkaptam. Nem is mindig tárgy vagy dolog ez, hanem egyáltalán a kapcsolat, az együttlét, Istennel való létezés. Amikor Mózes rádöbben arra, hogy ott a csipkebokor előtt nem egy különleges természeti jelenséget lát, hanem rádöbben arra, hogy most Istennel van együtt, egy helyen. Félelmetes, nagyon erős érzés, amikor így szembesül Istennel az ember, de nagyon jó érzés is, hogy nem csak itt sodródok a világban, hanem a mindenható számon tart engem. És akkor el is érkeztünk oda, hogy tulajdonképpen elmondom, hogy ő kicsoda számomra, hogy mit láttam, mit ismertem meg belőle. Ezt mondják úgy, hogy dicsőítés, ilyen szakszóval. Zenében is a fiatalos egyházi zenét dicsőítő zenének szokták nevezni, mert hogy dicsérjük Istent. Maga az imádság szó, hogyha ezt így elkezdjük boncolgatni, nem azt jelenti, hogy kunyerálunk, hanem imádjuk azt az egyet, aki tényleg méltó az imádságra, az imádásra. Dicsérjük, mert nagy, mert szent, mert igaz, mert bölcs, mert személyesen bennünket ismer és számon tart. Úgyhogy ezzel tulajdonképpen akár egy teljes kört le tudunk írni. Megszólítjuk, kérünk, közben járunk valakikért, hálát adunk, és dicsérjük a mi Istenünket. Kérdés szokott lenni, hogy meghallgat-e Isten, vagy mi van, ha nem teljesíti, teljesíti, vagy nem teljesíti. Mit tehetek azért, hogy mégis teljesítse? Ugye ez egy nagyon jó kiindulás, kapcsolatot veszek fel Istennel, aki már megadta a kapcsolat lehetőségét, tehát mégiscsak valahol ő kezdeményezett, de tovább léphetünk innen, mert ebben mégiscsak még az én elvárásom van benne, hogy én szeretnék valamit, én szeretnék valahogy, én szeretném, hogyha így megadná nekem Isten. A kapcsolat akkor jön létre igazán, amikor már tényleg együtt vagyunk. Ahogy az Úr Jézus mondja, hogy legyen meg a te akaratod, nem az én akaratom kell, hogy teljesüljön, hanem az Istené. És akkor rájövünk arra, hogy Isten minden imádságot meghallgat, és minden imádságnak örül, hiszen elévittük a vágyainkat, a céljainkat, a terveinket, ugye a kéréseknél, de eljuthatunk arra, hogy jobb az úgy, ahogy ő megajándékoz bennünket, vagy az, amivel ő megajándékoz bennünket. Néha ez éppen az, hogy csöndet ad, és időt ad, lehetőséget, hogy átgondoljuk, hogy tényleg olyan fontos ez számunkra, vagy elég egy kicsit megállni és csöndben lenni. Ő mindig tudja, hogy mi az, ami tényleg jó, és tényleg biztatok mindenkit, hogy ne keseredjen el, Isten hallja a könyörgést, akkor is, hogyha nem múlik el a fájdalom, akkor is, hogyha nem múlik el a félelem. Pál apostol küzdött konkrétan ezzel, hogy a testében lévő tövis, nem tudjuk pontosan, hogy milyen betegség vagy teher volt ez, de nem múlt el, de megkapta Istentől azt a kegyelmet, hogy ezzel tudjon együtt élni. Én azért minden beteg helyett, magam helyett is azért imádkozok, hogy múljon el a tövis, meg a fájdalom, meg gyógyuljunk meg, de az Isten akarata, ha érvényesül, akkor az ő országában együtt leszünk, és meg kell közben találjuk, hogy mire vezet, mire tanít bennünket, hogy most itt talán nem olyan könnyű. Nehéz ez, de hiszem, hogy van értelme és célja még a küzdelmeknek, nehézségeknek is, akár az, hogy közben vegyük észre, ismerjük fel a másik ember örömét vagy békességét.
Hiszen ugye a mindennapokban különböző élethelyzetben vagyunk, ezt a beszélgetést is ugye különböző élethelyzetekben hallhatja mindenki, és ha szabad, akkor így tisztelettel kérni meg nagy tiszteletű urat egy közös imádságra.
Igen, ez úgy nehéz, hogy vajon kik hallgatják a rádiót, de azt hiszem, hogy akik rádiót hallgatnak, mind emberek. És mint emberek vagyunk Isten színe előtt, akár cégvezetők vagyunk, vagy bármilyen munkakörben dolgozó. Kórházban a betegek, vagy a főorvos, mind emberként vagyunk Isten színe előtt, úgyhogy azt hiszem, hogy elcsendesedhetünk, és imádkozhatunk együtt. Kegyelmes Teremtő Urunk, csodáljuk a te képmásodat itt ebben a világban, hogy mi magunk képesek vagyunk rád gondolni, aki felfoghatatlan vagy, és mégis érezzük a te szeretetedet. Segíts, hogy egymásban is meglássuk a te képmásodat, hogy felismerjük az Úr Jézust, aki emberré lett értünk, és hogy így kínáljuk meg egymást akár egy pohár vízzel, egy mosollyal, egy kedves gesztussal, egy simogatással. Adj bölcsességet, hogy felismerjük, kihez milyen út vezet, mi a helyes szó, a csönd-e, a kérdése, vagy a biztatás. És megköszönjük azt, amikkel megajándékoztál, kapcsolatainkat, eredményeinket, örömeinket, azt, hogy velünk voltál a nehéz időkben, és azt, hogy bízhatunk, hogy ezután is velünk maradsz. Ahogy így megismertünk életünk idején, egyre inkább tanulunk bízni benned, hogy a te akaratod jó, hogy a te akaratod üdvösséget hoz nekünk és mindannyiunknak. Ezért dicsérünk téged, teremtő mennyei atyánk, aki az eget és a földet, ezt a szép világot alkottad. Segíts, hogy mi emberek ne rondítsunk bele, hanem őrizzük és gondozzuk a teremtett világot. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki fölvállaltad emberi testünket, sebezhetőségünket, fájdalmainkat, a halált is, hogy nekünk ne kelljen elhordozni az örök kárhozatot. Segíts, hogy mindig bizalommal jöjjünk hozzád, ha emberségünkben megakadunk. És dicsérünk téged, Szentlélek Isten, aki által világosan látjuk a láthatatlan dolgainkat, amik sokkal fontosabbak és valóságosabbak, mint a kézzel fogható tárgyak. Dicsérünk téged, Szentlélek Isten, a vigasztalásért, a megbocsátásért, a szeretetért, a Szentírás megértéséért. Dicsérünk azért, hogy velünk vagy mindig azzal a sugallattal, amire szükségünk van. Kérünk téged, így légy velünk életünk minden napján. Amen.
Hálás szívvel köszönöm meg ezeket a szavakat, ezeket a gondolatokat, a beszélgetést, az imádságot Ferenc József nagytiszteletű úrnak, a Bükk-Zserci Református Egyházközség lelkipásztorának. Áldás békesség, köszönöm, hogy itt volt velünk.
Áldás békesség.
Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Áldás békesség, viszont hallásra!
Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
Inside.